a kolumbiai halálozási adatok, daganat halálozás, stb. Adatok lényegesen jobbak, mint a magyarok. És komolyan azt gondoljuk, hogy Kolumbiában jobb az egészségügyi ellátórendszer? Dehogy jobb! Hát dehogy jobb!
Én azt gondolom, nagyon-nagyon gyökeres változásnak kell történni Magyarországon ahhoz, hogy az elkövetkezendő 20-30 évben úgy tudjanak változni az egészségügyi statisztikák, hogy arra végre büszkék lehessünk. Mert egyelőre erre nem lehetünk büszkék. Sőt, mélységesen szégyelletjük magunkat, hogy így itt állunk.
A Gábor esetében most az, hogy pipázik, nyilván én azt tanácsolnám neki, hogy hagyja abba, de ami tényleg talán még nagyobb probléma, ez az a rendszertelen alvás. Ezt konkrétan lehet tudni, hogy az az orvosok életében világszinten 10 évet veszel.
Sziasztok! Én Bárhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Közjól 5. évadának első epizódjában. Egészségesen kéne élni. Ezt már mindannyian tudjuk, de ahány egészségszakértő és életmód tanácsadó, annyi mondás. És az egyetlen dolog, ami állandó, az a bűntudat. Ha nem vagyunk elég biók, elég vegánok, edzettek, megvilágosodottak, és persze teljesen stresszmentesek, már el is buktunk. De hol kezdődik az, amit tényleg érdemes megváltoztatni? Hol van az igazság? Hogyan érdemes jól élni, és mit bír el egy ember? A mai két vendégem sokatoknak ismerős lesz. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Schwab Richard, gasztroenterológus és belgyógyász, aki egy szigorúbb rendszert képvisel, konkrét javaslatokkal, és Zaher Gábor, toxikológus, aki pedig a következményeket látja, és azt mondja, az emberek nem robotok. Hogyan lehet ma egészségesen élni? Ma megpróbálunk rendet tenni ebben a káoszban. Tartsatok velünk! Ugye mind a ketten nyilvánosan kiálltok az egészséges életmód mellett, úgyhogy egy ilyen személyes kérdéssel szeretnék indítani. Hogyan nézett ki a tegnapi napotok? Mennyit dolgoztatok, mikor keltetek, mennyit ettetek, beleférte a mozgás?
Én kezdjem?
A kezdjed.
Én tegnap a szemövesz egyetemen egy ilyen gólya rendezvényen adtam elő, és gyakorlatilag egész nap bicikliztem oda is, és utána egy nagyon kedves kollégával találkoztam, aki a normafán mellett lakik, úgyhogy onnan a normafához kellett bicikliznem, és
teljesítménytúrád voltál akkor gyakorlatilag tegnap.
Igen, és a kettő között a klinikán, itt van Mechler László pont Magyarországon, és akkor ott volt egy nagyobb szakmai megbeszélésünk, úgyhogy a kettő között pedig együtt ebédeltünk, és családdal és közösen együtt ebédeltünk Mechler Lacival, és akkor onnan mentem erre a normafa túrára.
5 óra 10 ébresztő, reggel tisztálkodás, körletrend, kis reggeli, aztán autóba ültem, mentem be a mentőállomásra, olyan 6-15-re ben voltam, akkor átvettem a 604-es rohamkocsin a szolgáltat, átvettem az autót, 24 órában mentőztem, enni. Reggel kimentünk, ittunk egy jó kávét, ott van egy kávézó, ott a Markóczy mentőállomás melletti utcában, mindig rendszeresen kimegyünk. Én amúgy nem iszom kávét, de ez tulajdonképpen egy szociális rendezvény, ilyenkor, mert én a csapatot meghívom. És akkor ott leülünk, már ismernek bennünket ott a lányok, mint tudják pontosan, hogy ki mit iszik, akkor ott leülünk, kicsit beszélgetünk, stb. És aztán volt egy pár feladatunk, annyira azért nem vett bennünket igénybe, még hajnalba is kimentünk valamikor olyan 5 óra magasságába, akkor volt az utolsó. Akkor reggel átadtam a szolgálatot a kollégámnak, utána felvettem a futócipőt, elmentem futni, kimentem a Dunapartra, egész jól lehetett ott futkározni, egy olyan 7 kilométer ment, utána visszajöttem, tisztálkodás, körletrend, autóba ültem, és jöttem ide.
És az alvás hol szerepelt ebbe a képletben?
Az alvás részben a délután néztük a Wanda Diamond League-et a tévébe, az atlétikát, és közben szerintem aludtam egy negyed órát, mert Gyula kollégám mondta azt, hogy te ezt a 4x400-es mixváltót nem láttad, mert mondom, igen, azt átaludtam, hogy a fotelban nagyjából ugye ebbe a pózba körülbelül, meg éjszaka olyan fél-kettő körül jöttünk be, és 5-kor mentünk ki, és a kettő között azért valamit lehetett aludni, mert ha bár ugye mi hatalan vagyunk ilyenkor egy szobába, és azért 6 férfi ember, szóval innentől nem folytatnám ugye a különböző zajoknak a megjelenését, de azért ilyenkor azért ez nem olyan pihentető alvás, mint ha otthon.
Azt hiszem, hogy ezzel Gábor ki is lőtte az 5 főszabályból, amit te szoktál képviselni az egyiket, és talán innen is indul az, hogy mi az, ami miatt szerettünk volna veletek kettőtökkel beszélgetni, hogy Gábor, te talán inkább egy hedonistább, megengedőbb vonalat szoktál képviselni, ami az embert egy sokkal megértőbb nem tényezőként kezeli az egészséges életmód képletében, amíg Richardnál azért inkább egy szabálykövetőbb, és nagyon konkrét javaslatokat szoktál arra adni, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy egészségesen tudjunk élni.
De én is hedonista vagyok, azt hadd mondjam.
És kinek mit jelent a hedonizmus, szerintem ezt majd ki fogjuk nyitni, de kívülről azért az jön át, hogy itt van egy kis különbség a megközelítésben. És itt beszeretnék kapcsolni egy személyes szálat, mert ezen pont tegnap este gondolkodtam el, hogy én a 20-as éveimet elképesztő hedonistán éltem, tehát nagyon tudtam együtt rezegni azzal, amit tőled hallottam az interjúkból. És a ma pedig én talán lehet, hogy túl szélsőségesen is, de egy elég katonás rendben élem az életemet.
Jó ez?
Nekem nagyon.
Kell?
Viszont nekem nagyon.
Ez a keretrendszer.
Nekem nagyon kell a keretrendszer.
Keretrendszer nélkül az ember meg tud nagyon csúszni, és ezért kell az embernek keretrendszert húzni maga köré, ami szerintem roppantul fontos. Mint hogy egy képet is, ha kiteszünk a falra, az úgy szép meg jó, de amikor bekeretezed, teszel mellé egy paszpartut, ha olyan, akkor teljesen más fogsz látni abból a képből. És ezért fontos az életünkben szerintem a keretrendszer. Aztán ugye ez kérdés, hogy ezt most milyen lazára engedi valaki, ez megint egy más tészta, de keretnek kell lenni, mert ha nem, akkor elcsúszik. Ha úgy nincs feladatod, akkor úgy elmegy a nap, nem? Akkor, hogy most kicsit ezt csinálom, kicsit tötyörgök, kicsit leülök, kicsit ezt nézem, kicsit olvasom, és de ha van, hogy most ezt kell megcsinálnom, ezt kell megcsinálnom, ezt kell keretrendszerben, kész vagy, és utána sokkal jobban tudod magad elengedni, mint ha csak ilyen töntjörgés. És én például, bocsánat, hogy ennyit beszélek, én nem szeretek, én 24 órában szeretek dolgozni, nem szeretek úgy, hogy mondjuk éjszakára megyek dolgozni. Azért nem szeretek, mert általában ugye 6-kor már benn vagyok a mentőállomáson, az azt jelenti, hogy akkor 3-kor már otthon nem kezdek bele semmibe, mert még tudom, hogy akkor előtte megyek zuhanyozni, még összerészítem a kajámat, és akkor az úgy csúszik úgy tulajdonképpen minden, mert most akkor 3-ig mit tudok megcsinálni, és így tovább. 24, vége 24-nek, utána tudom, hogy ekkor megyek legközelebb, és úgy jobban be tudja az ember osztani.
Kettőtöket párhuzamosan hallgatni, az nagyjából olyan, mint az internetet kinyitni, ilyen váltakozó impulzusok jönnek, hogy odafigyelni, legyen szabály, de nincs szabály, mert rendszertelenség van, te dohányzol, a Richard rengeteget biciklizik, illetmód tanácsadók és influencerek öntenek el minket, hogy mit kéne tartani, jó, milyen diétát kellene csinálni, és ugye mi, laikus felhasználó orvosi képzettség nélkül a vonal túlsó végén ott állunk, és ugye szoktad említeni, hogy 50%-a mondjuk a fiataloknak ezek közül krónikus stresszben, meg szorongásban. Igen. Hogyan döntsük el, hogy mi felé lépjünk? Hogyan tudjuk a valós saját igényeinket felismerni, és eljutni oda, hogy tudjunk szabályokat alkotni ebben a káoszban, amiben élünk?
Hát ha erről szólna mondjuk például az alapellátás. Ugye mert van egy házi orvosom, aki ismer, aki jó eséllyel mondjuk 10-15-20-25-30 évemet végig tudja kísérni, ha más értem a jogosítvány miatt, és így tovább, és így tovább. Persze, világos, a mai ellátórendszerben, ami így inog, és csak éppen az a jó néhány barom, aki benne dolgozik, köztük saját magam is ugye tartja ezt a rendszert, most az állami egészségügyről van szó, össze, mert ha nem, ez már rég összedőlt volna. Olyan hiányok vannak benne, és lehet itt tódozgatni, fordozgatni, lehet szépeket mondani, de alapvetően nagy szar van a palacsintával, és nem csak az a baj, hogy benne van a palacsintával, hanem hogy folyik kifelé is. És ezt egyre többen látják. Szóval mindaddig, amíg egy házi orvosi alapellátás során mondjuk 5-6 perc jut egy betegre, addig ne várjunk azt, hogy a házi orvostól felvállalható az, hogy ő ismer engem, látja, hogy milyen vagyok, milyen a munkám, stb., és akkor ő ha megvan ehhez a megfelelő ismeretanyaga, miért ne lenne meg, mert ezt össze tudná szedni, akkor ő tudna ilyenfajta életmód tanácsokat is adni, hiszen ugye a házi orvosi ellátás nem feltétlenül az, hogy úristen, infarktust kapott, csináljunk vele valamit, hanem pontosan az a fajta házi orvosi gondozás, Nogdacuk kiegészítem olyannal, amit Magyarországon nagyon szépen mondanak, gyógyszerészi gondozás. Ugye már ugyanabban a patikában járok megvenni a vitaminjaimat, táplálék kiegészítőimet, gyógyszereket, stb. Gyógyszerészi gondozás. Ugye ami ma már benne van ugye a törvényben, hogy ezzel kell foglalkozni, de működik ez nálunk? És erről alapvetően nem a gyógyszerész tehet, hanem hogy a rendszer az csak egyelőre szóval létezik, és még valójában ezt nem tudták felejteni. És ez a fajta gondozás tudna arra, hogy egyéni idézőjelbe programokat és életmód tanácsokat lehetne valójában valakinek adni.
És mi marad addig?
Hát ami ez van, a szar a palacsintában, ami folyik.
Én ebben teljesen egyetértek, csak van egy ilyen kockázati mátrix gondolkodás, ami szerintem elsajátítható, tehát hogy, mert hogy legyünk praktikusak, hogyha nincs házi orvos, és mégis valamit akarunk csinálni, akkor létezik egy ilyen kockázati mátrix, tehát például, hogyha valaki dohányzik, akkor az is fontos, hogy mennyit iszik, mennyit mozog, van-e túlsúlya, tehát hogy egy faktor az nem old meg mindent önmagában. Tehát most mondok egy példát, ugye itt tényleg az utolsó két évben ez az alkohol kérdés nagyon, hogy mondjam, felkapta a média, de itt is nyilvánvalóan ez nem egy egyedüli tényező. Tehát, hogyha valaki mondjuk sosem mozog és jelentős túlsúlya van, és iszik egy-egy pohár bort, akkor neki nem az alkohol lesz az elsődleges kockázati tényező az életében, hanem az, hogy nem mozog, és az, hogy el van ízva. Tehát ezt a kockázati mátrixot kéne látni, és ebből például azt gondolom, hogy a Gábor esetében most az, hogy pipázik, nyilván én azt tanácsolnám neki, hogy hagyja abba, de ami tényleg, ami ennél talán még nagyobb probléma, ez az a rendszertelen alvás. Ezt konkrétan lehet tudni, hogy ez a típusú cirkadián ritmus megborulás, ami Gábort, mint stresszfaktort a szervezetét éli, az az orvosok életében világszinten 10 évet vesz el mindenkinek. És azért tudjuk, hogy ez nem egy kórházi, ez az amaz, mert ez ugyanígy igaz a transatlanti pilótákra, bármi, a taxisofőrökre, tehát mindenki,
édesanyákra.
Az édesanyáknál annyi a kedvező dolog, hogy ez csak átmeneti. De egy orvos esetében, hogy a Gábor elmondta, az elmúlt, nem tudom én, 25-30 éve, vagy a pályán. 40 éve, gyakorlatilag ez zajlik. Úgyhogy ez a kockázati mátrix egy nagyon fontos dolog, és azt a példát szoktuk mondani erre, hogy ez olyan, mint a baleset megelőzés, hogy ebből mindig kiemeljük azt, hogy milyen sebességgel megyünk, és a rendőrség ilyen érthetetlen módon a sebességet vizsgálja elsődlegesen, holott nyilvánvalóan, meg persze az alkoholfogyasztás, bocsánat, de nyilvánvalóan ez is egy fontos dolog, hogy milyen állapotú gumikkal, egyébként környezeti tényezőknek megfelelően, tehát az, hogyha esik a hó, hogyha nagyon köd van, nagyon esik az eső, nem olyan műszaki állapotú kezdőbb vezető, tehát nagyon sok tényező vezet oda, hogy egy adott útszakaszon az végül is az a sebesség, mint végső közös út, vagy utolsó csepp a pohárban, az végül is egy balesethez fog vezetni, mert hogyha nem 50-nel mentek volna, hanem 15-tel, akkor nem következik be, akkor sem a műszaki állapot, stb. És ez olyannyira így van, és ez szerintem pont egy pozitív példa, hogy egyébként Magyarországon, én most megnéztem a statisztikát, az elmúlt 20 évben 60%-kal csökkent a közúti balesetek száma az összhalálozásból. Igen. És Katát kérdezem, hogy egyébként mit gondolsz, a daganatos halálozás hogy változott?
Hát nem én hogy csökkent.
Nem változott. Az nem változott.
Én azt tippeltem valahogy nőtt.
Az infarktus halálozás az szintén megharmadolódott, de hogyha összevesszük az összes kardiovaszkuláris halálozást, az gyakorlatilag nem változott. Magyarán az a technológiai innováció, amit a kardiológia hozott, hogy nem infarktusban halnak meg az emberek, azok szerencsére, hát valószínűleg sokkal később, de ugyanígy a kardiovaszkuláris szövődményekben meghalnak. Tehát gyakorlatilag ott sincs egy érdemi változás. De ha egyébként ez a közlekedésben megvalósítható volt, és itt vannak még extrémebb példák, ha már engem extrémnek neveztél, az elmúlt, azt hiszem, 5 évben három olyan év volt Helsinkiben, amikor nem volt baleset. Nulla. Bocsánat, nem volt halálos baleset. Tehát senki sem halt meg az utakon közlekedési balesetben. És ebben nagyon egyszerű volt a megoldás. 30 km/h mérsékelték a városon belüli közlekedést. És mielőtt még ez lesz a következő, ilyen atombomba, hogy hát ezt nem is lehet, és úgy nem lehet városokban élni. Most voltunk Angliában egy ilyen családi eseményen. Figyelj, Angliában mindenütt, városon belül 30 és 20-szal lehet menni. Bizony. Nagyon sok területen csak 20-szal. És az ember azt gondolná, hogy hát ezek teljesen örültek, ezek a britek, hogy a túróba tartatják be. Nagyon egyszerű, 500 méterenként mindenütt vannak térfigyelő kamerák, és ki van írva, hogy átlagsebességet mérnek. Magyarán akár merre mész a városban, átlagsebességgel követik, hogy az autód mennyi. Mert tehát nem az a lényeg, hogy te tudod, hogy van 8-10 kamera, és ott le kell lassítani. Gyakorlatilag random módon bármerre mész a városba, a számítógép kiszámolja, hogy az átlagsebességet 30 fölött volt, de ha 30 fölött volt, akkor megbüntetnek, és kész. És az odáig vezet, hogy az emberek lassan vezetnek, és az odáig vezet, hogy Helsinkiben nincs nulla a halálos balesetek száma. Most én azt gondolom, hogy ha ezzel a szemlélettel nézzük ezt a kockázati mátrixot, akkor el lehet dönteni, hogy egyébként a magyar egészségügy oltárán nagyon tiszteletre méltó, hogy Gábor tényleg feláldozza az éjszakáid, de ez egy materiális, tényleges kockázat, és én nagyon bízom benne, hogy ez a te életedben tudod ellensúlyozni a derűddel, és a hedonizmusoddal, és a sok mozgással, meg hogy nincs túlsúlyod, meg tényleg hát nem vagy egy stresszes alkat, akkor se voltál az, tehát annyit életemben nem rögtem ügyeletben, mint amikor együtt voltunk Gábor mellett. Szóval, de ezt látni kell, hogy ez egy kockázati mátrix, és akkor ebbe be tudsz emelni dolgokat, és például az is már egy óriási dolog, hogy nem szívod tüdőre. Tehát az, hogyha pipázol, és remélem nem szívod tüdőre.
Nem, pöfékel az ember.
Tehát pöfékel, az ugye a szájmikrobiom szempontjából problémás, de még mindig kevésbé problémás, mint hogyha ha letüdőznénk, és hát most minden szakértő engem arra óva int, hogy most hagyjam békén a kátrányos dohánytermékeket, mert még mindig jobb, és hát tényleg objektíve, tényleg jobb, mint a leszívott dohány. Az más kérdés, hogy így kutató aggyal azt gondolom, hogy a nikotinnak megvannak a kockázatai, kevesebb még az adat, hát várjuk meg azokat az adatokat még. Hát
itt inkább az illatanyagok azok, meg az aromaanyagok, amelyek ebből, de ez most nem tartodik szorosan ide.
A maga az elmélet az tök jól hangzik, viszont szerintem gyakorlatban azt nehéz megfogni, hogy hol van az a pont, és ti amúgy mit láttok a leggyakrabban, hogy hol változtatnak az emberek. Tehát, hogy minek a hatására? Félelemből, mert megijednek egy betegségtől? Vagy
egy mondatot ehhez mondhatok, bocs, és utána átadom a szót. Hát erre visszatérve, ha tudjuk a kockázati tényezőket, tehát pontosan tudjuk azt, hogy az elhízás, az a második vezető halálok, bocsánat, daganatos kockázati tényező, tehát az első a dohányzás, második az elhízás, hát könyörgöm, milyen technológiát igényel megállapítani azt egy háziorvosnak, bárkinek?
Igen, csak közben...
Hát megméri a magasságodat, megméri a testsúlyodat, és a BMI index.
Mindannyian tudjuk, és az emberek nem változtatnak.
De nem érdekel,
hát ezt mondom neked, de addig, amíg mész, szerinted Angliába kiírják, hogy 30-al kell menni, 30-al mennének? Tehát amíg ennek nincs semmilyen retorziója, hogy egyébként mi történik, akkor nem. Én szerintem tök egyértelmű, hogy ez egy kockázati változás, mondjuk daganatos betegségek vonatkozásában, tehát aki ezt az alapvető 5 dolgot nem tartotta be, mondjuk ebben tényleg zárva tenném az orvosokat, akik, hát hogy mondjam, foglalkozási ártalom keretében nem aludtak, de aki ezeket nem tartja be, mondjuk nagyon egyszerű egyébként, vegyük csak a túlsúlyt, az a legegyszerűbb.
Arról mind a ketten elég sokat beszéltek.
Hát igen, vegyük a túlsúlyt. Hát hogyha, hát az ugyanúgy, mint a jogosítványnál ki kell pipálni, hogy bizonyos szemed nem lehet nagyon rossz, mit tudom én, a reflexeid nem lehetnek katasztrofálisak, hát akkor nem kapsz jogosítványt. Hát egészségügyi alkalmaságnál, akkor az, hogy ez egy másik kockázatba kerül, és akkor a biztosításod az nem ennyit térít, hanem annyit térít. Tehát amíg ebben nem lesz retorzió, addig egyszerűen szerintem nem fog semmi történni.
Hát tulajdonképpen van, hiszen áprilistól bevezettek ugye egy olyan protokollt, a protézis, meg a csípőműtéteknél.
Az azért akkor... nem teljesen erről
hát,
szól.
De hátrányos helyzetbe kerül az, aki túlsúlyos.
Igen, magasabb a műtéti kockázat, ez egyértelmű. Hát azért nem mindegy, hogy valakit mondjuk normál testsúly mellett, vagy plusz 40 kiló mellett operálnak.
De akkor ezzel...
Hogy ki, és utána ugye másnap őt meg... Ma már nem arról szól, hogy protézis műtét, hogy 6 hétig fekszik, és csak a szemét mozgatja, másnap meg kiültetik. 2 nap múlva már talpra állítja, jön a gyógytornász tanárnő, és ha olyan, akkor 4-5 nap múlva ugye már hello, mehet rehabra, hogyha egyáltalán el tud menni. Szóval én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, pont ugye, ha már itt az elhízáson lovagolunk, és akkor én, amikor ezt először kimondtam, akkor itt rám zúdult teljes narancsharag ebből az egész történetből, hogy itt azért persze, a példaképeknek itt óriási nagy szerepük
közéleti
van.
Szereplőket javasolta a Gábor, igen, hogy nyilvánosan kellene lefogyniuk.
Így van, de mert ő példát mutat, hát most gondolj bele, egy influencert hányan követnek. Vannak ezek a kihívások, érted, az interneten, a Facebookon, TikTokon, ott önts le magad hideg vízzel, még szegény annó országos tiszti főorvos is ott papucsba, zokniba leöntötte magát, szegénykém, Isten nyugasztalja. De összességében, ugye, mert követik ezt, és ha egy és biztos láttál már te is, vagy láttatok olyan képet valakire az interneten, hogy itt vagyok 200 kilósan, és eltelt mit tudom, másfél év, és itt vagyok 100 kilósan.
Most tök van, jó. Nagyon, nem, most van jó. Egy üzleti szereplő nő, akinek követtem az útját, ő mostanra azt hiszem, hogy 70 kiló, 60 valahány kilónál tart, Kendehofer Krisztának hívják.
Annyit adott le?
Leadott egy nagyon komoly, igen, súlyt, és nagyon sokan követik, és kázi egy mozgalmat indított el a saját
Nagyon helyes, csak ugye ő nem feltétlenül, én most hallottam életemben először a nevét, valószínűleg abba a körbe, amit én nézek, ott ő nincsen benne, de egy olyan valaki, aki tényleg azt mondom, hogy 600 ezeren, 800 ezeren, 1 millióan, 1,5 millióan követnek ma Magyarországra, mi ez a magyar viszonylatban, már valakit 100 ezeren követnek, arra, az már nem egy olyan rossz arány, az már tud érdemben példákat mutatni az embereknek, akkor ha egy 600 ezeres követőtáborra rendelkező figura azt mondaná, hogy akkor kérem szépen, fogjunk le. Igen, elhisztam, ezért, van ilyen, de tudok változtatni. És akkor nem oldalról ránézve gyakorlatilag egy olyan furcsa sziluettet lát az ember, hogy oldalra nem tudja eltönteni. Ez most amőba vagy humánszféra? Ja, amőba.
De szóval, akkor
mert ha ő megengedheti magának, hogy ilyen legyen, én is megengedhetem magamnak, hogy ilyen legyek. De ha ő le tud fogyni, akkor én is le tudok fogyni.
És a Richard által javasolt ilyen retorziós irányal, te egyetérted?
Azt gondolom, az a fajta biztosítási rendszer bevezetése az Magyarországon már egyszer megfogalmazódott, még annó, még talán az első Fidesz kormány idejében, hogy a biztosításba ilyenfajta kockázatokat is bevezetnek. De egyelőre a magyar biztosítási rendszer, az nem erről szól. Ennek az átalakítása, az azt gondolom egy fontos dolog lenne. Már ha valaki rá merné magát szánni arra, hogy ezen változtasson. Most ha valaki alatt most nem egy konkrét személyt értek.
Hát de minden ott kezdődne, nem?
Egy kormányt, persze, de valahol ezt el kellene kezdeni. És el kellene hitetni az emberekkel. De hát most nézd meg, amikor hogy az internetadót be akarták vezetni, akkor az emberek kardot rántottak, az kivonultak az utcára. Most azt mondanak, hogy azért még most kövér vagyok, én most fizessek többet, vagy nekem kevesebbet, és így tovább. Szóval én azt gondolom, a társadalomnak azért föl kell nőni egy bizonyos szintre, hogy bizonyos dolgokat el tudjon valójában fogadni, és megfelelőképpen tudja ezeket valójában kezelni.
Igen, ez csak az a probléma, hogy szerintem a probléma jelen van, ebben élünk, és ezek a megoldások, meg, vagy javaslatok, hogy egy kicsit eltolják, hogy mennyi mindennek kéne történnie ahhoz, hogy itt valóban egy változás.
Hát sok mindennek kéne történnie. Először is azt gondolom, hogy a magyar általános egészségkultúrának egy kicsit javulnia kellene, és ezt úgy hívnánk, hogy edukáció. Mert hogy nézd meg például, hogy mondjuk hányan mennek el szülővizsgálatokra. És akkor csak itt egész egyszerűen vastagbél szűrés, és nem arról, hogy kolonoszkópia, hanem csak egy egyszerű székletvérvizsgálatra. Ott a lehetőség, el tud venni. Miért van Magyarországon 10-szer annyi haláleset méhnyakrák miatt, mint Svédországban? Mert Svédországban 85%-os a szűrési arány, Magyarországon pedig a 20%-ot sem éri el.
Van olyan ország, aki jó példa előttünk, akik egy ilyen rossz állapotból tudtak változtatni a szűrővizsgálatok tekintetében?
Erre most nem tudok válaszolni, mert ez annyira nem az én szakterületem, Ricsi.
Én kifejezetten persze, az Egyesült Államoktól nagyon sok példa van, de ugye mindig a szűrővizsgálatokról beszélünk, de ami itt pont a változtatható egészségtényezők, vagy betegségkockázatok, az egy más műfaj. Tehát a szűrővizsgálatok az már egészségügy, a változtató egészségkockázatok, vagy betegségkockázatok, az viszont nem egészségügy. Az kifejezetten az még az egészségügy előtti dolog, hogyha nagyon sarkítva gondolkodunk, akkor a kórház az végül is mégiscsak abban érdekelt, hogy teljesítményt produkáljon, tehát műtétszámot, ellátási számot, stb. Tehát tényleg paradox a kórházakon és az egészségellátó rendszeren számon kérni, hogy ő egyébként miért nem előzi azt meg, hogy ügyfelei legyenek. Tehát nem lehet szerintem szóval ugyanazzal a fenékkel két lovat ülni. De ahhoz egy külön ellátó rendszer kéne, mint ahogy annak idején, mint a volt a tüdőgondozó rendszer, az nem ugyanaz volt, mint aki, ha valakit kiszűrték, akkor elküldték orvoshoz. De tehát ez a típusú prevenció, ez más jelent, és az is szerintem nagyon fontos, hogy itt nem a beteg emberek stigmatizációjára akarok én, hogy mondjam, javaslatot tenni. Isten őriz, hát nem akkor kell retorziót bevezetni, amikor szerencsétlen elhízott embernek már csípőprotézis kell, hanem 30 évvel korábban. Tehát amikor még igazából semmi baja nincs, akkor kell a biztosítási kockázatát csökkenteni, és ez akkor működik, hogyha most ezt a 30-as éveiben bevezetnék az embereknek, hogy mennyi biztosítást fizet. Nem arról van szó, hogy akkor ez jogosítja erre vagy sem, hanem mennyi a biztosítási díja. És ez 30 éves, amikor lehet arról dönteni, hogy egy 30 éves ember azért le tud fogyni. Tehát nincsenek extra kockázatai, se a kardiovaszkulár, se semmi, hogy elkezdjen mozogni. Tökre nem mindegy, hogy akkor azt mondanánk neki, hogy mit neki nem. 15% a XY járulék, fogalmam sincs, hogy mennyi a járulék, hanem csak 10. Hanem, hogy, és nem is úgy mondanám, hogy annak legyen több, aki kövér, hanem az kapjon kedvezményt, aki nem.
Erről egyszerűen beugrik az, amit te említettél többször, hogy tényleg ez egy nagyon durva adat, hogy a fiataloknak az 50%-a szorong, és ugye részben ez az, ami szerhasználathoz tud vezetni, meg ez a hatalmas gőzkiengedési vágyhoz, ami azt gondolom, hogy nagyon sok fiatalban tombol, és hogy ez a fajta preventív megelőző öngondoskodás kontra ezek a számok, és az, amit valószínűleg te tapasztalsz az ő körükben, nagyon nehezen összeegyeztethető. És
az egészségnevelés az szerintem alapvetően tanulható. Részben van egyfajta olyan szociális minta, amit ő otthonról lát és otthonról hoz. Ugye nagyon gyakran látjuk azt, hogy elhízott szülőknek már a gyereke is 6-7 éves korban túlsúllyal küzd, hiszen ő ezt a fajta étkezési mozgás mintát, ami jelenleg akár negatív, látja valójában otthon.
Erről annyira eszembe jut, hogy én minden reggel végignéztem, hogy az én anyukám 6 óra 30-kor elmegy tornázni, és utáltam, mert emiatt fiatal korában kellett nekem is kellnem, hogy beérjek az iskolába, és ma én is minden 6 óra 30-kor ezt csinálom, és hogy ez tényleg abszolút azt igazolja.
A szociális minta, az tökéletesen átmegy. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy csomó információt meg át lehetne adni az embereknek. Régen voltak ilyen, hogy aztán most a tartalmuk milyen volt, az egy más kérdés. Volt annó egy Dr. Hyde nevű rajzfilmsorozat, te biztos nem emlékszel rá, Bricsi Szoszó, amelyik ugye az új gazdasági mechanizmus magyarázta. Most tudjuk, hogy az szakmai szempontból tök szar volt, de ott volt a akkori egyetlen egy televíziócsatornán, X naponta egy rövid, 5 perces rajzfilm, ami elmondta azt a fajta hazugságot, amit annak idején, ugye ez rendszerváltás előtt volt, ugye súlykoltak tulajdonképpen velünk. Aztán volt a Törődjön többet egészségével című program, vagy most gondoljunk bele olyan fantasztikus sorozatokba, annó Czeisler Endrének volt ugye a genetikáról egy sorozata. Ez még fekete-fehérben volt. És akkor még sokkal-sokkal kevesebbet tudtunk a genetikáról, és ő ezt úgy tudott nekünk egy csomó mindent elmondani, szakmát, hogy megértette az is, akinek mondjuk van egy 500 szókincse, meg persze az is, aki mondjuk Arany Jánosi szinten beszéli a magyart. És ettől a pillanattól kezdve ez lenne az igazi közszolgálatiság. Hogy ezeket nyomni azokba a csatornákba, amelyek az egy közszolgálati csatornák, és nem tele politikai hirdetésekkel. Persze tudjuk, április választás, a hatalom mindent megér, ott gyakorlatilag nincs kegyelem, tulajdonképpen még itt az elkövetkező jó néhány hónapban bármi történhet bárkivel, főleg, ha esetleg olyanokat mond, aztán, hogy elviszi őt a fekete autó, vagy a még feketébb autó, de összességében az lenne a valódi közszolgálatiság. És én mindig azt a példát szoktam elmondani, ugye persze igen, szűrővizsgát, hogy ha beleakadsz már 15-ödjére, mikor jössz dolgozni, és mondjuk itt a Szépföldi úton van egy óriás plakát, mondjuk egy ismert 40-es éveiben járó, még nem játszotta el saját magát, hölgy ott áll, mondjuk egy sportoló vagy egy színész, és így rád néz, és megkérdezi, hogy voltál még nyakszár szűrésen? Vagy ugyanez egy pasiba, aki megkérdezi, hogy voltál prostatarák szűrésen? És itt, amikor már 15-ödjére elmész, akkor azt mondod, most kérek egy időpontot. És ugye itt nem arról van szó, hogy hát nem adnak hónapra. Hát a szűrővizsgát nem arról szó, hogy hónap. Mondjuk kapsz október 23-ára. Kész. Elmész, megcsinálják, hello. Ha gond van, úgy is kell tovább lépni, ha meg nem, akkor nem. Szóval ez lenne a valódi közszolgáltatás. Ahelyett ugye elégettünk milliárdokat egy csomó olyan dologra, hogy cirkuszt, kenyeret és szavazatot a népnek, című történet, aminek én túl sok értelmét valójában nem látom. És az egészségnevelés, mint olyan, ez a fajta edukáció, ennek el kellene kezdeni, mondjuk ott, hogy fogmosás. Könyörgöm, abban az országból 2 tubus fogkrém és 0,7 fogkefét használnak per fő per év a magyarok, ahol már a gyerekek foga is rettenetes állapotban van, ahol a szájápolási kultúra a béka segge alatt van, akkor hol van itt a kérdés? Szóval alapoktól kellene elindulni. Az, hogy időnként megmosakszunk, mert a szegénység, hogy nincs rá pénzünk, az nem egyenlő az igénytelenséggel. És így tovább, és így tovább. És persze világos szegénység van, mert ugye a társadalom óla egyre jobban nyílik, egyre többen élnek a szegénységük küszöb alatt, stb. De összességében én azt gondolom, hogy az információkat át kell adni az embereknek, mert magától nem feltétlenül fog bevillanni az agyába.
Az országjáró programotok egy kicsit ezt a célt tűzte ki maga elé.
Igen, de abban szeretnék kapcsolódni a Gáborhoz, hogy én viszont azt az aspektust látom nyilván most már 20-valahány éve magánorvosként, hogy én viszont én startup-ként, én a termékekben hiszek, én egyáltalán nem hiszek a közszolgáltatásokban, és nem azért nem hiszek, mert nem kéne, hogy legyen, hanem sehol nem működik normálisan. Tehát én azt gondolom, hogy alábecsüljük nagyon a cégeknek és a termékeknek a szerepét. Most van egy ilyen nagyon érdekes adat, az Economist-ben olvastam nem olyan régen, hogy van egy ilyen becslés, hogy a környezeti, a légszennyezés csökkenéséhez globálisan semmi sem fog annyira hozzájárulni, mint az, hogy a kínai autógyárak lenyomták az egész világot. És hogy az elektromos autók megfizethetők lesznek, jobb minőségűek lesznek, és technológiai innovációval lenyomták a német autógyárakat, stb. Mert lesz egy alternatívája annak, hogy benzinnel megyünk. Mert én hiába mondom, hogy menjünk biciklivel, és Bázelbe is biciklivel el mindenki, a magyar emberek valószínűleg nem fognak biciklivel állni. Amíg nem lesz olyan minőségű elektromos autós, ez nem fogják elhagyni a fosszilis járműveket, és ez, ha megnézzük egyébként a tüdőrák statisztikát, a COPD statisztikákat, ez a 10 vezető halálok egyike a légúti vagy a légszennyezettség. Megboldogult Szendeprofnak volt egy ilyen nagyon jópofa előadása, és egy cikket is írtak ebből, hogy változott a boncolási anyag megoszlása az utolsó 100 évben, és azt mesélt, hogy az 1900-as évek elején annyira ritka volt a tüdőrák, évente 1-2 tüdőrák volt a patológiai intézetben, hogy valószínűleg abban az időben, ha volt egy tüdőrák, összecsődült az intézet, hogy lássanak tüdőrákot. És egyszerűen azáltal, hogy industriálisan sokkal több cigarettát állítottak elő, és az egész, tehát robbant gyakorlatilag a dohányzás, a másik az a légszennyezettség, mindenütt az ipari tevékenységek miatt, ez egyszerűen népbetegséggé vált. Tehát, hogyha meg tudjuk fogni azokat a tényezőket, ami alternatívát nyújt, például majd az alkoholra, most már vannak alternatívák a dohányzásra, mondom, én nagyon félek a nikotintól, de tényleg tagadhatatlan, a kátránymentes dohánytermékek jobbak, mint a kátránytartalmú dohánytermékek, akkor tudunk előrelépni, mert közben a másik dolog az pedig az alkoholnál, hogy számra is megdöbbentő volt, most eléggé utána néztem ennek, mert sok kritikát kaptam erről, hogy például az ASCO sem foglalkozott, ez az amerikai ráktársaság, 2018-ig az egész alkohol kérdéssel úgy, hogy egyébként az, hogy az alkohol daganatos kockázati tényező, ennek már 20 éves előzménye volt. Egyszerűen nem lehetett az ASCO-nál, ez nem volt egyszerűen téma. Az egész lifestyle medicine sokkal kevésbé volt téma. Ma a mozgástól kezdve minden vezető téma. Az idei ASCO vezető híre az volt, hogy a hármas stage 3 kolorektális rákok gyógyulási és recidíva hajlama a szignifikánsan különbözött két csoportban, az egyiknek csak ajánlást kapott, hogy sportoljon, a másik kapott egy struktúrált mozgási programot. És az 5 és az 8 éves halálozás szignifikánsan statisztikai jobb volt. A Guardian azzal a szalag címmel hozta ezt le, hogy exercise better than drugs, amit nyilván kezeljünk a clickbaites helyén, tehát nyilván nem better, hanem mellette nagyon fontos. Tehát nem helyette kell, hanem mellette ezt alkalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy az edukáció az egy kulcskérdés, de az edukációban azon túlmenően, hogy füstölgünk, az, hogy a pártunk és kormányunk egyébként az Egyesült Államokban, Németország, stb. A lehetőségeihez képest alul teljesít, szerintem nagyon fontos nem ellenséget látni sokszor ipari szereplőkben, hanem lehetőséget. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ez Magyarországon is, ez az egész kínai elektromos autóipar szárnyalása következő 20 évben teljes tragédiát vizionál a német autógyárak zuhanása miatt. A Mercedes vezetője nyilatkozott így a napokban, egy vagy két hete, hogy teljes kataklizma várható 10 éven belül a német ipar vonatkozásában, ha ez a trend folytatódik. Tehát olyan léptékű a kínai autógyárak térhódítása. De ha a másik oldalát, értem, nagyon empatikus vagyok, de ha a másik oldalát nézem, hogy a légszennyezettségben ez a városokban mit fog jelenteni, az valószínűleg a 19. századi Anglia versus mostani állapotokhoz hasonló, ilyen elképesztő környezeti ártalom csökkenést, ami egyébként most a tüdőrákok vonatkozásában annyira nyilvánvaló, például ezeknél a clean diesel, tudod meg ezeknél az adalék, a anyagos technológiáknál, amit sokkal jobbnak tituláltak, hogy konkrét szövettani típusa köthető a tüdőráknak ehhez.
Ugye említetted a kormány oldalt, a nagyvállalati, meg ilyen globális oldalt, csak aztán a végén tényleg ott van az ember, aki küzd, és nem biztos, hogy mindent ilyen komplexitásában átlát, és mégis valahogyan tenni kéne annak érdekében, hogy ő a mostban tudjon egy lépést előre tenni, és hol van az egyéni felelősség abban, amit ti képviseltek?
Én azt gondolom, hogy elég jelentős, mert az ember, amikor véleményt nyilvánít valamiről, és azt mondjuk megnézik, akár csak 50 ezeren, de az is lehet, hogy 800 ezeren, akkor ez egyfajta, hogy is mondjam, csak nagyon csúnya szót mondok rá, népnevelés. És elmagyarázzuk az embereknek, hogy figyeljen. A rendszeres mozgás heti 150 perc, közepesen aktív 75 perc, aktív mozgás jelentősen tudja csökkenteni az Alzheimer-kor kialakulását, illetve a romlását. Ugyanezt el lehet mondani cukorbetegségre, ugyanezt el lehet mondani daganatos betegségre, és így tovább, és így tovább. Aztán megnézzük ugye a statisztikákat, hogy például, hogy megyünk előre a korban, és hogy direkt gyerekekről van szó, hogy 11 éves és 17 éves, 50%-kal lecsökken a mozgásmennyiség 11 és 17 éves kor között. Nagyjából a 17 éves korosztály, ugye ez egy 2023-as magyarországi fölmérésnek az adata, a szabadidejétnek, eznek a populációnak az egyharmada a szabadidejét ülve tölti. Alapvetően miért? Hát pontosan tudjuk, ugye már ennek az okát. A pszichoszomatikus betegség előfordulási aránya az megközelíti a 40%-ot, a nem érzem jól magam kijelentés az több mint 50%-ban van jelen ebbe a populációba. Úgyhogy itt azért egy olyan negatív jövőképet tudunk vizionálni, és persze, nagyon sokban hozzájárul ehhez egy csomó környezeti tényező, ugye azok a szorongás címkék, amely a járványról szól, mi van, ha még egyszer bekövetkezik, egy háborúról szól, amiről folyamatosan hallunk, hiszen ugye veszélyhelyzeti kormányzás van Magyarországon.
Nincs előttük egy olyan kép, hogy olyan
igazándiból. És nincs olyan jövőképük ma, amire azt tudnánk mondani, mint akár én is annak idején, mikor elkezdtem, akkor úgy az ember úgy kiteríthette ezt a jövőképet. És csodálat, hogy a fiatalok, azok a fiatalok, akik részben magasan kvalifikáltak, részben pedig ugye akár fizikai munkát végeznek, jelentős részt elmennek külföldre. Mint hogy az én fiam is, ugye ő építész. És úgy látta, hogy itt Magyarországon nincs perspektíva, és kint van, Belgiumban van, ahol szintén 30 Brüsszelben ugye a sebességkorlátozás, és tök jól elvannak ezzel az emberek. És igazándiból azt kell, hogy mondjam, hogy pontosan emiatt ezek a szorongáscímkék jelentősen rányomják az ember életére a bélyeget, és ezekkel együtt élni, az egy nem feltétlenül egy jó dolog. Ráadásul, ahogy tényleg, és bocsánat, hogy visszatérek itt a választásig, most egyre inkább el fog durvulni ez a helyzet. És ugye most itt vagyunk, mindjárt szeptember van, szeptember, október, november, december, január, február, március, április, 8 hónap. 8 olyan hónap vár itt Magyarországra, amit gyakorlatilag senkinek nem kívánok, már úgy értem, ami majd ránk fog özönleni szar, amikor majd kitalálják valakiről, hogy ez 4 éves korában meghúzta az egyik ovistársának a haját, ez már akkor is egy ilyen rettenet volt. Tök mindegy, hogy melyik oldal, ez is, az is, amaz is, de ez nem biztos, hogy hozzá fog járulni ahhoz, hogy mondjuk viszonylag rövid időn belül itt olyan fajta, hiszen ahhoz, hogy a statisztikáink változzanak, az nem arról szól, hogy akkor most azt mondjuk, hogy emberek a holnaptól ne dohányoztak, ne dohányozzanak. Ne igyanak, ne drogozzanak, már csak egy dolog van hátra, járjunk vizen, és akkor minden működni fog valójában. Na most ilyen nincsen. És itt azért ahhoz, hogy valami változás történjen, ez csak fokozatosan fog valójában visszaköszönni. És mind az elkövető 8 hónapban semmi olyan tényezőt ne várjunk, ami esetleg egy pozitív változást fog előidézni itt a Magyarország egészségügyében. Most már ugye nem megyünk neki semminek, mert 8 hónap alatt semmit nem lehet változtatni. Utána megint ugye az van, most még csak újjá alakulunk, vagy ha mondjuk lesz kormányváltás, akkor az új kormány is azt mondja, hogy akkor most egy kicsit fölmérjük, ugye a károkat, milyen szarok vannak a szekrényben, meg csontvázak, amiket majd kinyitunk, mert szerintem tele van csontvázakkal a szekrény, és akkor itt megint minden csúszik, és gyakorlatilag el fog telni 2-3 év, úgyhogy olyan jelentősebb érdemi változást nem lehet itt vagy elindítani azzal, hogy tényleg valami effektív olyan változás történjen. Azok a statisztikák, amelyeket nézünk, megelőzhető betegségek halálozása, daganatos betegségek halálozása, átlag életkor, stb. Miért van az, hogy Magyarország 6 évvel van lemaradva az európai átlag életkortól, és ezt nem 5 éve, ezt 50 éve, sőt már a világháború óta ezt görgetjük valójában munkát, és nem tudunk egy lépéssel se közelebb kerülni.
Én azt gondolom, hogy tök igaza van a Gábornak az egyéni felelősség látás, de én látom, mert ez egy lehetőség is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ezt mindenképpen csinálni kell, és ezen szorongani kell, hanem ahelyett, hogy azon szorongunk, hogy az egészségügy milyen borzalmas állapotban van, ma ezért tudunk tenni. Van egy nagyon szemletes hasonlat erre, hogy nem mindegy, hogy a sárkány előttünk van, vagy mögöttünk. Tehát ha előttünk van, akkor megakadályozza azt, hogy tudjunk valamit. Ha mögöttünk van, akkor tudunk menekülni. Tehát én kifejezetten azt tanácsolom mindenkinek, hogy azt mérlegelje, hogy érdemes-e túlsúllyal várni arra, hogy majd a csípőprotézis műtétén ezzel probléma lesz, vagy érdemes-e a daganat kockázatát ennek kapcsán olyan szintre hozni, vagy például az alkoholfogyasztása még egyszer visszatérve tényleg, nagyon megdöbbentő, most készülünk ezzel egyébként egy cikket is írni, de nagyon megdöbbentő adatok vannak. Tehát például ugye én gasztroenterológusként ezzel kevésbé foglalkoztam, de például a nők emlődaganatainak a 16%-a alkoholfogyasztáshoz köthető. És ennek a 25%-a a messze társadalmi normákon belüli maximum heti egy üveg bor fogyasztásához. Ami, hogyha megnézzük azt, hogy 8000 nő érint ez körbe Magyarországon per év, ez azt jelenti, hogy 1000 emlőrák halálozás, vagy a megbeteg, nem halálozás, a megbetegedés, az konkrétan az alkoholfogyasztáshoz kötődik, és akkor így kimatekolva 250, ebből nagy a 25%, 250 a nagyon kis mennyiségű az. Tehát, hogy valóban érdemes-e annak a valakinek, akinek a családja mondjuk volt két emlőrák, és tudjuk, hogy nem hordozza azt a bizonyos BRCA gént, hogy ez örökletes lenne, csak náluk ez egy ilyen turáni átok a családban, hogy ez van, vagy ugyanúgy a kolorektális, nem veleszű, vagy nem családi genetikailag halmozódó, genetikai értelemben a daganat, de mégis családban halmozódik, hát ott azért könyörgön van egy családban halmozódó mintázat. Az esetek nagyon nagy többségében, ami igenis megváltoztatható, és ez ebbe a bölcs, zöldség, sport, alvás és no alkoholba, azért jó, meg persze a dohányzás, jól összefoglalható, és ebből a szempontból szerintem egy második tényező az, hogy van-e már Magyarországon akkora társadalmi konszenzus, hogy ahhoz képest, hogy Írországban, Olaszországban már törvény van arról, hogy az alkoholos italokat a rák warninggal kell ellátni, hogy mikor fog az Magyarországon olyan szintre jutni, hogy mondjuk ahhoz hasonlóan, hogy Helsinkibe 30-an lehet menni, mikor lehet ezt úgy bevezetni Budapesten, hogy utána ne legyen másnap tüntetés. Mert amíg tüntetés lesz másnap, addig a politika ezt nem fogja bevezetni, és mi hiába kérjük számon a versengő politikai pártokon, hogy valaki vállalja ezt föl, könyörgöm, vagy valaki hozzon olyan rendelkezést, hogy fizessen az több adót, aki el van hízva, ha a magyar lakosság 60%-a elhízott, könyörgöm, egyszerű matek, hát nincs olyan politikai párt, aki ezt fel fogja vállalni, ugyanis abban a pillanatban mindenki ellene fog szavazni. Tehát ezt én azt gondolom, hogy és itt megint igazat adok a Gábornak, az influencereknek van óriási szerepe. Tehát azoknak, aki, igen, hát lehet politikus is, de nem kell politikus, hagyjuk már politikusokat, nem kell politikusnak lennie, lehet ez színész, ismerünk csodát, énekes, Tóth Vera, fantasztikusan lefogyott. De rengeteg olyan arc van, aki tudott változtatni, ott van a Tilla, aki nyíltan beszél arról, hogy neki volt alkohol probléma, már nincs, abba hagyta, nulla, zéró, nem iszik. Tönkretette volna az életét. Szerintem ezeknek a példáknak irgalmatlan nagy jelentősége van.
Nagyon sokan tapasztalják ma azt Magyarországon, hogy nem egy, hanem másodnak akár harmadállásban is dolgoznak azért, hogy megéljenek. És ebből a perspektívából mi az, amit egy egészségesebb életmód kompenzálni tud azon a megélhetési stressz halmazon, amiben élünk. És ezt azért kérdezem, mert
figyelj,
én...
bőd, zöldség, sport, de... alvás, akkor ebben nincs az benne, hogy nem szabad 12 órát dolgozni. Nincs benne. Hát én nagyon sajnálom azt, aki ezen átmegy. Gáborral együtt azért nekem is volt egy nagyon jelentős szakasz az életemnek, amikor irgalmatlan sokat ügyeltem. Ez látszik az arcomon is, tehát, hogy abszolút, ugye a szem alatti karikákat több, van egy nagyon kedves volt osztálytársam, akinek a férje plasztikai sebész, és már mi állandóan ezzel zaklat, hogy én ezt operáltam. Dehogy is, én annyit dolgoztam ezekért a ráncokért, eszem ágában sincs ezeket megoperáltatni, tehát ez egy védjegy. Én nagyon 10 évet dolgoztam az államegészségügyben, úgyhogy volt olyan időszak, tudod, abban az időben volt olyan, hogy 3 napot ügyeltél, csak nem ugyanaz az osztályon. Tehát, hogy egyszer a sürgősségén, egyszer a krónikuson, aztán a saját osztályodon. Úgyhogy nem mentél haza péntek reggeltől hétfő estig.
Ezt te is így látod?
Én azt gondolom, hogy igen, és az embereknek el kell hinniük azt, hogy tudnak változtatni. És ez most mindenre vonatkozik. Vonatkozik a saját egészségükre, vonatkozik a politikára, mindenre. És ez szerintem baromi fontos lenne. De ez nekik támpontot kell adni, hogy hogyan tud változtatni, tanácsot kell adni. Mondjuk a politikában tök egyszerű, egy X-et kell máshova pakolni majd áprilisban. Viszont a a saját életében ott ennél ez sokkal bonyolultabb. Mert ő azt mondja, hogy kérem szépen, van három gyerek, fölvettem a 3%-os fantasztikus lakáshitelt, amit majd fizetek 68 évig, ennyit meg ennyit, ezt elő kell teremteni, meg kell élni a gyereknek, most ugye iskola, most az iskola kezdés az minden szülő számára azt gondolom elég komoly teher, mert ez kell, az kell, amaz kell, emez kell, és csak úgy pörög a pénz, és világos, hogy ettől a pillanattól kezdve még ugye Magyarországon, és persze halljuk természetesen ugye a Pírek egy percben című fantasztikus operett műsorban, hogy egyre többet keresünk, meg egyre jobban élünk című történet, ami nagyon-nagyon szépen hangzik, hogyha az ember kikönyököl a Kossuth téren és körbenéz. Lemegy vidékre, ide-oda-oda, ott akkor azért az igazi kemény valóságot látja. Ami miről szól? Egy óriási nagy szélesedő társadalmi ollóról, ahol gyakorlatilag például a nyugdíjasok 6-szorosára nőtt ugye a szegénységi küszöb alatt élő nyugdíjasoknak a száma, de lesz 13. havi meg minden, és így tovább. Szóval alapvetően én azt gondolom, nagyon-nagyon gyökeres változásnak kell történni Magyarországon ahhoz, hogy az elkövetkezendő 20-30 évben itt olyan, úgy tudjanak változni az egészségügyi statisztikák, hogy arra végre büszkék lehessünk. Mert egyelőre erre nem lehetünk büszkék. Sőt, mélységesen szégyelletjük magunkat, hogy így itt állunk. Gyakorlatilag egészségügy szempontjából, egészségtudatos magatartás szempontjából az uniónak nagyon-nagyon a végén kullogunk. És ez nagyon-nagyon nem jó.
Hadd legyek ebben pozitívabb. Tehát csak annyiban, hogy én azt gondolom, hogy az X-ek fontosak, de szerintem ez azt az érzést erősítő, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, hogy ez attól függ minden, hogy az X-ek hova kerülnek. Én meg azt gondolom, hogy nem. És nem, ez nem a saját gondolatom, én imádom a sztoikus filozófiát, és Szenekát, és Marcus Aurelius, tehát hogyha valaki egyszer veszi a fáradtságot, és utána néz, hogy ez a szerencsétlen császár, ez a Marcus Aurelius nevű zseni, ennek milyen élete volt, nekem óriási megfejtést ad minden alkalom, amikor a különböző sajtó, ez az amaz, meg támadások érnek, akkor mindig előveszem, van egy kedvenc könyvem erről, és beleolvasok csak, és megnyugszom, hogy úristen, az én életem az milyen, ez fantasztikus. Ahhoz képest, az árulás tömeghez képest, amin ez a szerencsétlen ember végigment, úgy, hogy soha életében nem akart uralkodó lenni, filozófus akart lenni, stb. Tehát, és ő azt mondja, hogy arra kell koncentrálnunk, amire befolyásunk van. Magyarán, amikor választás van, igen, mindenki menjen el. Menjen el és x-elje, ez az egyik. De amikor nincs, akkor ne arra várjon, hogy majd akkor az mi lesz, majd amikor, ha rossz, neki nem kedvező döntés született, akkor most megint addig, akkor most zárójelben, úgy sincs mit csinálni, dehogy nincs mit csinálni. Bőt, zöldség, sport, alvás, no, alkohol. És ha megnézzük, hogy egyébként hány olyan régiója van a világnak, ahol rosszabbak, sokkal rosszabbak az egészség körülmények. Várdi Péter barátom, aki az egyik... Prémium egészségpénztárnak a vezetője, ő volt nem olyan régen Kolumbiában, és ő mesélte nekem, hogy a kolumbiai halálozási adatok, daganathalálozás, stb. Adatok lényegesen jobbak, mint a magyarok. És komolyan azt gondoljuk, hogy Kolumbiában jobb az egészségügyi ellátórendszer? Dehogy jobb.
Hogy nem.
Hát dehogy jobb. Hát egyértelmű, hogy ez a megelőzés oldaláról, tehát ugyanúgy nem elég a technológiát javítani, hogy ABS-től kezdve légzsákon keresztül, nem tudom, mi mindennel szereljük fel az autókat, könyörgöm, hát azért rém egyszerű, nem lehet alkoholos, meg egyéb befolyásoltsággal vezetni, és ezt nagyon keményen retorzióval meg kell előzni, és egyszer lassabban kell menni. Ha ez az utolsó 20 évben tudod hozni technológiában, és és hát ugye nagyon fontos, hogy a közlekedési balesetekben az elütött biciklis is benne van, meg gyalogos, tehát ezt az autó nem tudja megvédeni. Ha egyszer lassabban megyünk, tehát 20-30-al, ugyanez a helyzet, hogyha bizonyos részét az életünknek kisebb kockázattal éljük, akkor a másik oldalon nagyobb a megengedési küszöb. Magyarán, ha rá vagyunk kényszerítve, hogy 12 órát dolgozunk, mert másképp nem lehet, akkor a maradék másik 12 viszont nagyon feszes szabályokat kell ahhoz betartani, hogy a rendszer ne omoljon össze.
Mit bír el egy ember? Mennyire terhelhető, te azzal egyetértesz, hogy ide, nem az, hogy elvárható, hanem hogy életszerűvé tud válni az, hogy a 12 óra shift után a másik 12-ben erre oda tudjunk figyelni?
Abszolút nem, és erről a szabályok is így rendelkeznek, de hogyha ezeket a szabályokat betartanák ma Magyarországon, akkor, és konkrétan most az egészségügyet nézzük, akkor az egészségügy nem tudna működni. Ha mindenkinek le kéne lépnie mondjuk ügyelet után, megvan, hogy 11 órás pihenési időszak kell két műszak között, műszakból való lelépés után nem mehet el valaki mozgőrségbe, mert az már ugye plusz munkának igen. számít. Szóval azt gondolom, hogy itt azért ma Magyarországon jótékonyan ebből a szempontból becsukjuk a szemünket.
Várj, csak annyit mondom, hogy szerinted mi a megoldás? Mert én szerintem az a megoldás, hogy lábbal kell szavazni. Tehát én azért léptem ki 2004-ben, mert én már akkor azt láttam, hogy ez reménytelen. Most hagyjuk a dolgokat. Tehát nem azért, mert kevés volt a fizetés, mert akkor a szervezetlenség volt. Tehát akkor éppen már, mit tudom, a hetedik főigazgatója volt az akkori MÁV kórháznak, mit tudom én, 4 éven belül, vagy 3 éven belül, és olyan káosz, egy ilyen teljes káosz volt egyik a másik után, és ez a tudod, amikor nincs egy olyan, nem alakul ki egy rendszer, szétzilálnak, teljes káosz van, stb. És az antibiotikum papírokért kellett A-ból B-be rohanni, én abban az időben azért mentem hozzád is, mert a szubintenzív egy időben hozzám tartozott, és akkor ott meg kellett volna próbálom teljesíteni, és egyszerűen az alapvető feltételek nem voltak meg olyan értelemben, hogy nem tudom, 3 jóváhagyás kell, de a jóváhagyás megszerzésével töltöttem az időmet, nem gyógyításra. És azt mondtam, hogy mindenki menjen a fenébe. Én nekem ennél drágább az idő. És én azt gondolom, hogy ha megint sztoikus módon, ha ezen változtatni akarunk, akkor igenis ebből ki kell lépni. Na, ha nem lépünk ki, akkor a politika nem fog változtatni. Addig, amíg van más megoldás, addig egyszerűen lehet látni, hogy a könnyebb ellenállás irányába megy mindenki. Tehát én abban nem hiszek, hogy ez majd magától meg fog változni. Vagy hogy a lényeges gazdasági GDP, stb. Javulás, meg minden nélkül, az egészségügy bármilyen kormányzat annyival jobban fog működni. Bízzunk benne, hogy ez így lesz. Én szkeptikus vagyok. Azért vagyok szkeptikus, mert egy fogadást a Telszász Kritával szemben elveszítettem 1995-ben, akkor végeztünk, azt mondta neki, ha 2000-ig itt nem lesz ami óriási változás, ugye akkor mi elmentünk kórházba dolgozni, akkor volt az, amikor a háziorvosi praxisokat már magánosították. Én tuti biztos voltam benne, hogy meg lesz a szakorvosi praxis, hiszen minden nyári gyakorlatot előtte vagy Angliában, vagy német nyelvterületen csináltunk, és a szakorvosi praxisok mindenütt privátak voltak. És úgy volt, hogy végig kell szívni ezt az úgynevezett rezidens időt, megcsod a szakvizsgádat, megcsod a praxisot, és tulajdonképpen egy kényelmes, kellemes életed van, életszak. És én azt mondtam a Ritának, jó, ez az 5 év most szar lesz, ezt végig kell nyomnunk, de utána egy üveg pezsgőn van rá, hogy addigra már a szakorvosi praxisok is meglesznek, és tök jó, mi élünk, mint Marci Evesen. Most ő azt hiszem 1 évvel ezelőtt hagyta ott a Péter Sándor utcai kórházat utolsó mohikánként közülünk kb. Az állami egészségügybe, és hát most így röhögve, sokat találkozunk az Afidába, és röhögve emlékeztünk ezekre az időkre, hogy úristen, milyen elképesztő naivak voltunk, hogy itt 5 éven belül fog valami történni az egészségügyel. Dehogy fog.
Visszakapcsolódva az egyéni felelősségre, kijelenthető az, hogy ma Magyarországon anyagi helyzettől függetlenül elérhető az egészséges életmód?
Nem.
Én azt mondom, hogy igen. Én azt mondom, hogy igen. Mert böjtölni nem kerül pénzbe. Tehát pont óriási statisztika van arra Amerikában, hogy egy óriási óló nyílt, az elhízott embereknek a döntő többsége szegény. És én azt gondolom, hogy Magyarországon sem az alultápláltság, vagy hát a minőségi alultápláltság, igen, de nem az alultápláltság, hanem pont az a probléma, hogy igen, az edzőterem, a tatatata, ezeket most meg egészséges ételek, stb., meg a minőségi alkohol, meg a minőségi dohánytermék, francokat nem kell. Ha valaki nem eldönti, hogy nem iszik egyáltalán, stb., az egy más kérdés. Szociálisan ez persze nem így működik. Mert pont azok az emberek nem tudnak a holnapra gondolni, akik a mába el vannak veszve. Tehát akik ugye a hullám a fejük fölött van, és nem tudnak a holnapra koncentrálni, azoknak kellene tényleg az államnak felkarolnia is. Én nem a szociális állam ellen vagyok, hanem azt a kiszolgáltatott helyzetet akarnám. Azelőtt szeretnék egy lehetőséget mondani, hogy ezt szerintem nekünk azt a lehetőséget kéne kinyitni, hogy böjtölni, sokat mozogni biciklivel, télen is biciklivel munkába menni, az bőven lehet akkor is, hogyha az embernek kevés pénze van. Tehát, mert egyébként én annak idején akkor szoktam rá Svájcban a minden a biciklivel járásra, amikor az ösztöndíjamból úgy döntöttem, hogy nem vagyok hülye, az abban az időben totál megfizethetetlen, teljesen irreális, nem is akarok számokat mondani, milyen villamos bérletet megláttam, mondom, tök kizárt, 3 havi villamos bérlet árából veszek magamnak egy zseniális ruházatot és egy biciklit, zárja, mindenki ezt csinálta, tehát adott volt a minta, hogy egyébként is ezt csinálta mindenki, és a dolog működik. Most voltunk Angliában a gyerekekkel, ilyen családi rendezvényen, és ott is megdöbbentő módon, ugye zuhogó, tehát sokat eső Anglia, és rengeteg ember biciklizik. Voltunk Észak-Angliában, Skóciában, irgalmat, még a nyár is rohadt hideg. Ennek ellenére rengetegen bicikliznek. Tehát azt mondani, hogy a Budapest, hát esik az eső, mit csinál az ember esőbe, hát és ott mit csinálnak? Tehát, hogy egyszerűen a minták hiányoznak, és mi szerintem arra biztassuk az embereket, hogy ezt meg lehet csinálni. És Gábor, az a példa, amit te csinálsz, hogy 24 óra munka után basszus, te elmész futni, és hogy ennek ellenére nincs túlsúlyod, és éjjel kettőkor megállod azt, hogy nem zabálod tele magad, és hány olyan kollégánk nagyon van, aki morbid obez, érted? És aki tudjuk, és az ember sajnálja, mert tudom, hogy ügyeletben sebészek, hát hány sebész van. Ugye két műtét között egy dolgot tud csinálni, éjjel kettőkor zabál, és elképesztően elhíznak. Tehát én azt gondolom, hogy pont te vagy a példa, hogy egy ilyen elképesztő munkaterelés mellett is milyen zseniális alatt.
Jó, persze, oda lehet figyelni, de azért az, hogy az ember az anyagi szintjétől függetlenné tudja tenni, hogy az egészséges életmódját, én ezt azért nem hiszem el, mert mondjuk, ha elmész valóban egy Békés-megyei kis faluba, ott azért nagyon másról szól a világ. Persze, ott is lehet biciklivel járni alapvetően, mert más nem nagyon van. Ugye két busz megy oda, reggel egy pedig este, ami bevisz a városba, vagy a környező településre, és nagyjából ennyi. Szóval az itt óriási nagy különbség van. Mondjuk, és itt akár ugye, a svájci példát mondtad, vagy Angliát, hát ott van a kerékpáros közlekedésnek egy kultúrája, van egy olyan fajta bicikli útrendszer. Jó, persze nálunk is, ugye a nagy körút itt ottam ott, de azért még azért itt lenne hova ezügyben előrelépni, és mondom, a fiam az Belgiumba él, reggel kimegy a vasútállomásra biciklivel, ott beakasztja a 100 000-es biciklitárolóba a ringát, föl a vonatra, leszáll egy másik településen, ahol van egy másik biciklije, azt leakasztja és bemegy az irodába, és ugyanezt visszafelé. És ez ott egy tök normális dolog. Feleségem múltkor megpróbált kerékpárral bemenni dolgozni. Ahol lakunk, ugye Budafokon, onnan 13. kerület nagyjából ott a Forgács utcai metró megálló magasságában, többszöri halálfélelem volt neki is, meg nekem is. Hogy ő úgy van, de én mondjuk aznap mentőztem, úgyhogy mondtam, hogyha valami van, akkor legalább tudunk menni, mert azért ez így nem jó. Meg hát azért a biciklis kultúrának is azért van egy olyan fajta része a Magyarországon, ugye ez a nem hordunk kobakot, ott van a fülünkben, mert ugye a zenét azt hallgatni kell, legalább nem hallom, amikor jön a elektromos hajtású autó, és az ilyen amolyan kínai csoda, az majd átmegy rajtam, és kétdimenziósá válik. Múltkor így megálltunk a piros lámpánál Nagykörúton, ugye ott nagyon jól lehet népet nevelni a mentőautóból, és ugye ott úgy van, ugye villamossín, ugye autó, egy sor dildó, ugye ezek a zöld kis izék, mellett a bicikli út, mellett a járda. Ugye megáll mellettünk, az is csoda, hogy megáll a piros lámpánál a kerékpáros, egy ilyen nagyon szép nő, hasonló, mint te, nem hasonló, pont olyan szép, mint te, csak ilyen nagy loboncos szőke haja volt, és kiszólok neki a mentőautóból, mondom, kisasszony, mondom, miért nem visel kobakot? Azt mondja, és így mondja, egy arany rám néz, és tényleg, azt mondja, tönkre megy a frizurám. És így nézek rám, mondom, nem baj, mondom, a műtét az úgyis le fogják vágni. És akkor, és ez szóval, ilyen apró dolgok. Szóval a kerékpáros közlekedésnek is van egyfajta kultúrája, és ez azt gondolom, mind az autósokra, mint pedig a kerékpárosokra is vagyunk vonatkozik. És itt van a roller, évek óta nem tudjuk szabályozni ezeket a gyilkos szerszámokat. Egyre több haláleset történik roller balesetben, és így tovább. Jó, az nem mozgás a roller, az csak fölállok és izé húzom, de összességében azért azt mondom, testmozgás. Oké, elmegyek csak sétálni, kicsit erőltetett gyaloglás. Kell hozzá azért egy jó cipő. Papucsban nem lehet. Oké, elmegyek kocogni. Kocogni kell, nem a legolcsóbb 15 000-es X-be megvásárolható futócipő, azt mondom, egy jó futócipő az ott kezdődik, hogy 30, de akkor az még az alja. És persze határa csillagos ég, hogyha már éppen futni akarok.
Gábor, de lehet fekvőtámaszt csinálni, lehet húzóckodni.
Lehet, abszolút, tehát minden, cseresznyefán is lehet. Igen, de igazán az embernek kell egyfajta motiváció, hogy merjen ezen, hogy saját magán merjen változtatni, hogy kelljen már fel abban a fránya fotelból, ne csak ott a chipszel nézze az M1-et, meg így ahhozzá az édesüdítőt, hanem ember, hidd már el, hogy ez a te érdeked, de egyelőre őt nem érdekli. És az érdekli, hogy ő ma jól lakjon, ma megígye a kóláját, ma megígye a sörét, ma elszívja a dohány termékét, azt, hogy mi lesz holnap, az nem érdekes.
Mi az, amit akár a hallgatóinak, nézőinknek, akár magukra nézve, akár mint szülőknek tanácsolnátok nekik, hogy ebben a helyzetben mit tudnak ők annak érdekében tenni, hogyan tudnak a saját gondolkodásukon változtatni annak érdekében, hogy meg tudják találni egy ilyen társadalmi, gazdasági, szociokulturális környezetben a motivációt?
Nézem bele a tükörbe. és a tükör az egy baromi őszinte, az a valóságot fogja mutatni, azt fogja mutatni, hogy milyen vagyok. És akkor elgondolkozhatom rajta, hogy hogy jutottam el idáig. Oké, most itt tartok, de ezen tudok változtatni. Csak ezt bele kell nézni a tükörbe, mert a tükör az durva.
Tehát én nagyon sokat gondolkodtam már azon, már sokszor megkapom ezt a kérdést, hogy lehet összefoglalni, úgyhogy nem fog újat mondani, mert ez a bőgy, zöldség, sport, alvás, no, alkohol,
szerintem ez egy mantra ma már.
Igen, ez a legegyszerűbb. És ugye ezt hogy lehet megcsinálni? Fokozatosan. Tehát mindenben apró célokat kell kitűzni, úgy, mint a hegymászásban, ezt Peták Pistától hallottam még annak idején mindig, hogy ott is az egy alapszabály, hogy nem akkorát nyúl az ember, amit már nem tud behúzni, vagy nem annyira maga alá, ami nem tudja kinyomni magát, hanem fokozatosan, így fel kell gurulni a hegyen. Ez az ő kifejezése volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fokozatosság és az apró célok kitűzése mentén ez működik, és még annyit, hogy a korán kelés vonatkozásában mit lehet, és az alvás minőségben, erre irgalmatlan szuper nemzetközi példák vannak. Van ez a 5 AM CEO elf, tudod, hogy ha megnézed a nagyon-nagyon sikeres embereket, azok nem dolgoznak kevesebbet. Van egy kasztjuk, akikről lehet tudni, ilyen aszkétikusan, nagyon sokat sportolnak, mindig korán kelnek, mindig időbe lefekszenek, és közben naponta 16 órát teljesítenek. Most ez egy másik, nem mondom, hogy 16 órát kell teljesíteni. De én csak azt akarom mondani, hogy ha többet akarsz teljesíteni, akkor szabályosabban kell élni. Ha lazábban tudod csinálni, akkor megengedheted magadnak, hogy ezek ugyanúgy beleférjenek. De ez a keretrendszer, hogy most az egész beszélgetésnek adjunk egy keretrendszert, mondtad az elején a keretrendszer, nekem úgy van a keretrendszer, hogy nekem én reggel megyek el mindig úszni, és mindenhol a biciklivel megyek. És ezen kívül vagy van kedvem exercise-nekként megcsinálni a napi 100 fekvőtámaszomat, az vagy összejön, vagy nem jön össze. De a reggeli úszás az nem tud elmaradni, mert azzal kezdődik a nap. És az egy más kérdés, hogy most akkor, amikor fiatal orvos voltam, ez reggel 6 órát jelentette, most már egy kicsit lazábban indítok, és akkor el kell vinnem a gyerekeket iskolába, és utána megyek úszni, de úgy szervezem a napomat, hogy ez a másik beleférjen, és azt gondolom, hogy ez személyre szabottan, fokozatosan mindenki meg tudja csinálni, mert az én életemben sem jött ez azonnal. Tehát ez egy 10 éves út körülbelül, ahol most vagyok, és nagyjából 10 éve volt az, amikor például az alkoholról elkezdett kiderülni számomra, hogy mekkora gáz, és igen, előtte fogalmam nem volt, és imádtam egy-egy pohár bort inni, én is ebbe a heti egy üveg kategóriába voltam, sose ittam többet, de azóta fokozatosan, és ebből még egy dolgot nem említettünk, és ez csak így záró szónak, hogy sajnos a hússal is nagyon nagy gond van. Tehát, hogy azóta a húsfogyasztás is nagyon drasztikusan elkezdtem csökkenteni, amolyan, hogy kijöttek ezzel kapcsolatban az adatok, és ez számomra sem volt világos, egyszerűen a mechanizmus nem volt világos, hogy miért is gond, miért van gond a vörös hússal, miért van gond, mert azért rengeteg misztikum van. Én egy olyan alkat vagyok, hogy amikor kijönnek ezek a cikkek, és a megfelelő újságokban a megfelelő evidenciák és az epidemiológiai adatok összeérnek, akkor leesik a tantusz, és akkor én azt gondolom, hogy akkor változtatni akarok, mert én nem akarok ebbe belecsúszni.
Egy könnyed záró kérdéssel készültem. Szerintetek milyen az ideálisan egészséges társadalom? És egyáltalán az emberek összetudnak-e egy ilyet hozni, vagy ezek erre csak próbálkozások lehetnek?
Én azt gondolom, hogy olyan ideális, meg egészséges, meg társadalom így együtt ez a három szóval, hogy ez nem illik össze. Biztos vannak próbálkozások, egyéni változások lehetnek, de az, hogy ez egy társadalmi szinten így globálisan megjelenik, annak annyi esélye van, mint utolsó fagyinak a gyerek zsúron körülbelül.
Na, én leszek az optimista. Na, mert én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy mi az, hogy társadalom. Hol húzzuk meg a határát annak, hogy társadalom? Tehát te hogy definiálod a társadalmat, amiben élsz? Tehát Magyarországnak melyik része, vagy akár, ugye, hát ha bízunk benne, Európára gondolunk, amikor a társadalomnak, miért húzzuk meg a határt? Hát már a kormány sem húzza meg a határt, ugye őt az egész Kárpát-medence, sőt az expat magyarokra is gondol, de miért csak a magyarokra gondolunk? Én speciál genetikailag 100%-ban német vagyok egyébként. Tehát mi az összes nagyszülőm iskolában tanult magyarul. Tehát én azt gondolom, hogy a közösségeinket kell átalakítani. Melyikeket? Először a nagyon-nagyon-nagyon nagy közösséget, vagy először a kisebb közösséget? Szerintem először a kisebb közösséget. Tehát kezdjük azzal, hogy a mikroközösségeinket átalakítjuk, és akkor ez itt a reklámhelye. Nézze meg mindenki a közös beszélgetésünket a Haver vagyról és Kéri Csabáról, és azt gondolom, hogy az, hogy a Csaba tudott egy 50 ezer fős közösséget szervezni, ami nem szól politikáról, nincs benne semmi üzlet, egyszerűen arról szól, hogy jöjjünk össze és bulizzunk jókat, és ismerjük meg egymást, és ismerjük meg a barátaink barátait. Ez a dolog szerintem arról szól, vagy erről szól, és mit fog ez eredményezni? a stressz jelentős csökkenését. Ha van egy olyan, ugyanis a kiszámíthatóság, az emberi érzelmi kiszámíthatóság az, ami befolyásolja ezt a stresszjelentőt, ha ezt minél nagyobb egységben próbáljuk vágyni, vagy akarjuk vágyni, az annál nehezebb. Tehát nyilván már az országnál is óriási nehézség. Ha már tovább megyünk, akkor az ukrán-orosz háborúnál kapcsolatban az még borzalmasabb, ha erre gondolunk. De nézzük a saját mikroközösségeinket. Tehát ott minden rendben van. Mit tudunk azért tenni, hogy a családunkban minden oké legyen? Mit tudunk ahhoz tenni, hogy a munkahelyünkön minden oké legyen? Mit tudunk ahhoz mi hozzátenni a kis közösségekhez, hogy ez a dolog működjön, hogy egymásra számíthassunk, hogy ne elgáncsoljuk egymást, hanem segítsük egymást, és ebből szép lassan szerintem a sok kis közösségből egyszer csak majd változás lesz.
Ha példáknál maradunk, a nap végén mind a ketten ezt képviselitek a saját életekben.
Persze.
Tulajdonképpen valahol igen, még akkor is, hogyha
igen, olyan közösség volt azon az osztályon. Tehát én oda mentem egy-kettőt, egy-kétszer körülnéztem, és a Rita mondta, hogyha valahol közösséget akarok, annak a kollektívának még most is egy magja ott dolgozik. És én ezekkel az emberekkel még most is kapcsolatban vagyok. Tehát például Pap Csabival, pont tegnap előtt írt rám. Tehát az, hogy közösséget teremteni osztályvezetőként, ezt hogy kell csinálni, azt a Gábor tudja, én ezt átéltem fiatalosként, és imádtam. És valójában ez sugárzik, ez az energia sugárzik róla, és egyébként
abszolút,
szerintem...
ezért ezt éled, és amit most már megfogalmaztál, az meg a valóságnak egy olyan sötétebb szelete, ahova a te példád, az mondjuk sok esetben bevilágít.
Hát mert hogyha, bocs, hogy helyette mondom, mert ha a világ normális lenne, akkor ő már kórházigazgató lenne.
Isten
nem
mencs.
Akar az lenni. Többször mondta, hogy nem akar főnök lenni.
Isten tudom, hogy nem akar, de, hát mert miért nem? Azért, mert az a tapasztalat, hogy annál nagyobb szívás nincs.
Így van.
De hát tudom, de egy normális rendszerben, hogyha az a közösség jó működnek, akkor a jó vezetőket kiválasztják, és akkor mindenki támogatja, hogy Gábor, te legyél, légy a főnök, mert szeretek alattad dolgozni. Ehhez mi történik? Gábor a problémás ember, aki védi az embereit, az a főnök volt, aki védte az embereit, megpróbált minden lehetőséget és minden körülményt megteremteni, ott nagyon-nagyon szigorú szakmai munka folyt, hát persze, hogy utálta minden menedzser. Hát egy ilyen krakéler ember, aki te tényleg...
Egy rocker.
Hát nem csak az, hogy rocker, hanem kompromisszumot nem tűrő módon megmondja, hogy a nagy lótusz, dehogy is, nem úgy van. Ez ideg, ennek jönnie kell, annak úgy kell történni, ez a szabály, ezt kell csinálni. Hát abban nagyon kemény volt. A másik oldalon megengedhette, hogy ez egy rocker legyen, mert ezen az oldalon viszont kőkemény volt, érted? Tehát kőkemény volt.
Szóval 2300-ra talán lesz ilyenfajta társadalmi egyensúly.
De addig is van egy szuper mentőegység, nem, Gábor?
És persze is próbál.
Tehát ahova kerülsz, basszus, ott rögtön kinőnek a virágok körülöttem.
Próbálunk csinálni.
Biztos vagyok benne. Hát én ezt átértem, hogy milyen volt az osztályon, de mindig röhögtünk, érted? Én oda úgy ment, pihenni mentem, úgy, hogy egyébként a saját főnököt is imádtam, és én oda is pihenni mentem. Tehát mi ott töltöttük az életünket a kollégáimmal.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Egy kicsit olyan érzés volt ez a beszélgetés, mintha a saját néha egymásnak ellentmondó gondolataim így kihangosodtak volna. Én bízom benne, hogy a nézőinknek és a hallgatóinknak ugyanezzel adunk javaslatokat is, és megértést is abba, amiben élünk, és remélem, a sokakat motiválunk arra, hogy a saját közegükben változtassanak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm.
Köszönjük.
A nézőinek és a hallgatóinak pedig köszönöm a figyelmet, a Közjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Közjól Spotify csatornájára. Sziasztok!